Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, a következő fél órában pedig arról lesz szó, hogy vajon milyen is lesz a hazai és a világ turizmusa a 2022-es évben. Buza Sándor ezúttal Kis Róbert Rihárd utazási szakértővel beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Arra gondoltam, hogy szeretném kényelmesen eltölteni a következő fél órát, hátradőlök, és fölteszem neked azt az alapkérdést, amiről azt csak mesélsz. Igen, nagyon egyszerű, de ugyanakkor nagyon nehéz feladatunk van. Egy kicsit azt szeretném, hogyha hát egy vizionálnánk azt, hogy körülbelül miről fog szólni 2022, akár természetesen a világ turizmusában is, vagy meg egy picit a magyar turizmusra is gondolva. Az például egy alapkérdés, hogy jobbnak látod, vagy jobbnak ítéled meg az idei évet, mint például a tavalyi volt?
Azt hiszem, hogy ez egy exakt módon kimutatható dolog, hogy jobb volt, hiszen látjuk a bevételeket, meg azt is látjuk, hogy mit mutatnak a számok.
De bocsánat, jobb volt a 21, jobb volt, mint a 20.
A 21 jobb volt, mint igen, a 20 pontosan, igen. Hiszen hogyha azt nézzük, hogy hányan jöttek Magyarországra, illetőleg hányan töltöttek el vendégészakát a szálláshelyeken, milyen volt a belföldi turizmus, összességében azért olyan 28-29 millió körüli vendégészaka szám az nagyon szépnek számít. Ha meg a 19-es rekordévet nézzük, vagy akár a 18-es időszakot, akkor ott 30 milliót is meghaladta, de közel járunk ehhez, tehát igazából a vendégészaka szám sem alakul rosszul, és 10 millió látogatóról beszélhetünk, tehát 2021 biztos, hogy jobb volt, mint 2020. Ma már egyébként elég könnyen kiszámolhatók a számok, ugyanis adatalapú lett a turizmus, hiszen a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak jelenteni kell azt, hogy hány vendég, milyen vendégek, honnan érkeztek. Hát gyakorlatilag mindent, és igazából anonimizált formában ezt megkapják. Következésképpen látjuk azt, hogy hol milyen mozgások voltak, és erre lehet például a marketing kampányokat is alapozni. Tehát azt látjuk, hogy 2021 jobb volt, mint 2020, sőt, a nyári időszakban, júliusban volt egy olyan nap, ami a modernkori turizmus történetében egy abszolút rekordot jelent, mert korábban soha ennyien még belföldön egy szálláshelyeken nem voltak, tehát volt egy rekordnapunk júliusban. Aztán jól alakult augusztus, szeptember, október szintén, már jöhettek a külföldi turisták is, és ahhoz képest, hogy például Ausztriában vagy Szlovákiában milyen szigorítások léptek életbe, még kijárási tilalom is, stb., ahhoz képest nálunk azért volt egy olyan év, hogy amikor mondjuk megkérdeztem a szegedi ismerősmet, hogy hogyan muzsikált az idegenforgalom, neki van halászcsárdája, meg hozzá kapcsolódó kis panziója, ő azt mondta, hogy 2020-ban ő 100 milliós mínusz csinált, 2021-ben most 200 milliós pluszt. Tehát ezt lehetett keresni.
Ezt én is alá tudom támasztani, mert a vendéglősök, különösen itt azon budapesti vendéglősök, akik mondjuk a belvárosban vannak és nyitva vannak, azok mind nagyon pozitívan élték meg a novembert és a decembert. Tehát valóban volt egy ilyen felfutás. Mit hozhat 22?
Mindenki bizakodik. Eleve azt hiszem, hogy akik az idegenforgalomban dolgoztak, azok optimisták, de a bizakodásra nyilván az is nagyon fontos jel, meg okot is ad, hogy látjuk azt, hogy azért a koronavírus járvány, nem tudtunk ugye megszabadulni tőle, de már szerencsére azért itt Magyarországon nem gátolta meg azt, hogy a szálláshelyekre elmenjenek, az emberek élvezzék a wellness hotelek szeretetét. Tehát valószínűleg velünk lesz még az elkövetkezendő időszakban is a koronavírus. Ez nehézséget okoz jó pár ország esetében, hiszen az ázsiai piac szinte eltűnt, Kínából nagyon kevesen utaznak ide azért, mert amikor vissza kell menni, akkor 21 nap karantén vár rájuk. Látjuk azt is, hogy ha valaki Japánból akarna jönni, szintén nagyon szigorúak az előírások az ausztráloknak is, tehát azért ez a térség bezárkozott, emiatt kevesebb a külföldi turista, vagy akár minimális szintű onnan. De azt is látjuk, hogy a belföldi turizmus jól működik, a V4 országokból jönnek, a szlovákok, a szerbek, a románok mind-mind a magyar vendéglőkbe azért szálláshelyekre ellátogatnak, tehát igazából a 2022-es év vélhetően talán még a 2021-esnél is jobb lehet, és hát azt is látjuk, hogy a nyári szezonban meg tényleg egymás után csúcsokat tudunk dönteni, úgyhogy ebből a szempontból optimista a szakma, és hát azt is láthatjuk, hogy vannak kiemelt területek, amelyek különösen fókuszba kerülnek majd 2022-ben. Ilyen az egészségturizmus, meg ilyen a vallásturizmus, ez most a szándék, hogy tényleg itt is azért újfajta dolgokra is ráirányítsák a figyelmet. Például az egészségturizmus, ide tartozik ugye a wellness, ide a gyógykezelések, ide tartoztak az orvosi kezelések, az jó pár városban már olyan szintű Hévíz, Sopron, Sárvár, hogy akár fogászati kezelésre, akár egy 2-3 hetes gyógykezelésre, a mozgásszervi betegségek kezelésére ellátogatnak külföldről is ide a vendégek.
Igen, ez, bocsánat, az kell, hogy valóban a szállodák nyitva legyenek, sőt, azok a panziók is nyitva legyenek, ahol egyébként fogadtak vendégeket 2-3 évvel ezelőtt, viszont a pandémia miatt pontosan szerencsétlenül olyan gazdasági helyzet állt elő, hogy voltak, akik kénytelenek voltak bezárni. Ugye pont egy fél órával ezelőtt mondtam el, hogy több mint az elmúlt évben több mint 400 vendéglátóhely volt zárva Magyarországon.
A vendéglátóhelyek esetében azért érdemes végig gondolni azt, hogy miért volt zárva. Nagyon sok azért volt zárva, mert nem tudta kigazdálkodni a bérleti díjat, de sok pedig azért, mert más típusú üzletbe kezdtek, vagy éppességgel ez jobban megérte. Tehát azért a másik oldalon nézzük meg azt, hogy idén, helyesebben most már tavaly, hány szállodát adtunk át. Tehát Budapesten új 5 csillagos szállodát avathattunk, új 3 csillagos szálloda nyílt nem messze a Dunától, tehát új szállodákat nyitottak, új szálláshelyeket adtak át, szálláshelyeket felújítottak, tehát hogyha annyira pesszimista lenne a hangulat, akkor azt láttuk volna, hogy apartmanházzal alakítják éppen a Marriottot. És éppen az egyik ismerősöm mondta, hogy de hát egy szállodát nagyon nehéz visszaalakítani és más típusú hasznosításba gondolkodni. Hát én szerintem meg nem, mert nézzük meg, hogy a budapesti szállodák azok mik voltak korábban. Hát a rendőrpalotát azt átalakítottuk, és most Ritz-Carlton névre hallgat, ugye átalakítottuk a bérházakat, és az Andrássy úton rengeteg szállodát hoztunk létre. A biztosító székháza volt a Four Seasons, biztosító székháza volt a New York Palace Boszkoló, ezek mind más célra jöttek létre. Hát ahogy át lehetett alakítani, ugyanúgy vissza lehet alakítani irodaházzá, apartmanházzá, lakás, sorolhatnám tovább. Hát ilyen ingatlan árak mellett, hogyha nem akarsz szállodát csinálni, akkor csinálj mást. Az, hogy az emberek továbbra is szállodát akarnak csinálni, az azt jelenti, hogy bíznak abban, hogy jó lesz a 2022-es időszak. Tehát azt gondolom, hogy ilyen téren mindenképpen itt Magyarországon bizakodóak lehetünk. Ha világviszonylatban kérdezed, akkor azért a tájföldi idegenforgalom, a dél-kelet-ázsiai idegenforgalom azért nagyon-nagyon visszaesett, és tájföldön pont most próbáltak megnyitni, és a sandbox helyett kitalálni valami mást, még inkább oda hívni a vendégeket, aztán most megint visszatérnek a sandbox.
Igen, ők már 4-5 hónapja sajnos agonizálnak, mert mindig kitalálnak valamit, mindig prognosztizálják, hogy na, akkor lesz majd kísérleti labor, egy-két sziget, ahova oda viszik az embereket, és mindig visszakoznak a tájföldiek. Ez egyébként most már előre is vetítette azt, amit akartam tőled kérdezni, hogy például a magyarok kiutazása szempontjából ez a téli időszak, látható-e az, hogy sokkal kevesebb magyar megy el a télben meleg helyre? Mert hogy nem tud?
Hogyha azt nézzük, hogy milyen számokkal tudjuk a belföldi turizmust mérni, akkor ahhoz képest azért a külföldre irányuló turizmusnál nincsenek ilyen exakt adataink. Régen azért voltak, mert régen nagy divat volt a különjáratú repülőgépek üzemeltetése, és a legtöbb ember az utazási irodán keresztül utazott, a charterjáratok tömve voltak, és mentek exotikus helyekre. Hát te is emlékszel még a kenyai charterekre, a tájföldi charterekre, a dominikai charterekre, és a többi. Aztán szép lassan eltűntek a téli charterjáratok, hiszen most már a közelebbi területekre vannak fapados járatok, a különböző foglalási rendszereket pedig most már pillanatokon belül el lehet érni a világhálón, úgyhogy a legtöbben saját maguk foglalnak be helyet. Bár hozzáteszem, azért az utazási irodák adnak olyan biztonságot, ami hogyha baj van, akkor tényleg szinte pótolhatatlan. Tehát nem ott vagyunk egy szigeten karanténba kétségbe esve, hanem van kit felhívni, ez azért sokat számíthat. Tehát azt gondolom, hogy ilyen téren ezek általában becslések, amikről beszélünk, míg a belföldi turizmusnál exakt adatok. Ha a becsléseket nézzük, akkor azt látjuk, hogy azért nem, hogy visszaesés nem volt, hanem például a Maldív-szigetek esetében tavaly februárban csúcsot döntöttünk a 3500 fővel, soha ennyi magyar turista nem volt még a Maldív-szigeteken, mint a tavalyi téli időszakban, tehát ilyen téren itt nem volt visszaesés. Új célállomások, új kedvelt destinációk lettek népszerűek, olyanok, amelyeket ismertek ugyan a magyar turisták, viszont talán kevesebben voltak.
Nem volt a fókuszban.
Nem volt a fókuszban. Hát itt van például Dubaj. Hát manapság mindenki Dubajban van szinte. Folyamatosan a világkiállítás is nagyon pörgette ezt, és az, hogy viszonylag egyszerűen be lehet jutni az adott célterületre, az is tényleg vonzza a turistákat. Tehát Dubaj, Törökország, de akár csak a téli időszakban a Kanári-szigetek is rendkívül népszerű volt mindig is, Maldív-szigetek új sláger lett, tehát igazából van kifelé irányuló forgalom. Ami igazából egy picit visszaesett, az a síutaknak a forgalma. Ennek oka az is, hogy aki nincsen beoltva, manapság nagyon nehezen tud elmenni bárhova is síelni. azon kívül, hogy a belföldi síterepeket nagyon jól megcsinálták, és itthon azért van lehetőség a Mátrában, dobogókön, vagy akár más helyeken síelni.
Csak hideg kellene, egy picivel jobb hideg kellene, és egy picivel több csapadék.
Hát igen, sok minden kellene, de legalább van nagyon sok helyen lehetőség, ahhoz képest, hogy például az osztrák meg a szlovákiai sípályák hosszú ideig zárva tartottak. Most már nyitva vannak ugyan, de ahhoz, hogy elmenj például Ausztriába, a Sputnikkal be vagy oltva, akkor nem tudsz elmenni, hogyha mondjuk egy dózisú Janssen van, akkor be tudsz ugyan menni, de ott már két dózisú Janssen fogadnak csak el, ha már akarod használni például a sípályát, kell FFP2-es maszk, tehát mazerás oda elmenni egy sípályához, és a síutakat élvezni, bár hozzáteszem nyilván, hogy megugorható, hiszen vannak a síelésnek azok a szerelmesei, akik mindent további nélkül foglalnak maguktól, vagy utazási irodán keresztül, de Szlovákiában is például, ha már meg akarsz szállni, akkor negatív PCR-teszt kell, azon kívül, hogy ahhoz, hogy bemenjél, már kell oltás. Tehát nem egyszerű.
Bár ezzel mindezt összevetve a szlovákok még ehhez képest, az osztrákokhoz képest könnyebb ellenállást tanúsítanak.
Hát igen.
Tehát picit könnyebben tudunk oda menni.
Így van, de hogyha összességében megnézzük akár Olaszországba, Ausztriába, Szlovákiába a legnépszerűbb síterepekre, nagyon sok magyar ment az utóbbi 20 évben, folyamatosan növekedett a síelni vágyóknak a száma. Aztán 2020 az tényleg nagyon rossz év volt ebből a szempontból. A különböző irodák, amelyek a sípályák foglalásait, meg a szállásfoglalásokat intézték, egytől egyig azt mondták nekem, hogy nagyon nehéz évük volt. Most 2021 már egy picit jobban alakult, de 2022 most megint nem fogja a 2018-as, vagy akár a 19-es számokat sem hozni, mert látjuk, hogy azért sokan elrettennek egy picit attól, hogy most még a gyereknek is kell valami 5 év fölött, hogyha egy osztrák sípályán akar síelni, és mondjuk nem biztos, hogy feltétlenül ezt szeretnénk.
Nézzük most egy picit azt meg, hogy elsősorban az európai országok, fogadó országok hogyan készülnek fel 2022-re? Azért jutott eszembe, mert ugye tavaly, meg tavaly előtt is, ugye a görögök mindig nagyon reprezentálták azt, hogy hozzájuk lehet menni, már foglaljanak időbe az emberek, és most a napokban, lehet, hogy a mai nap olvastam, hogy a spanyolok pedig azt mondták nagyon határozottan, hogy 2022-re a spanyol turizmus az föl fog állni, és ugyanúgy megy tovább, mintha mi sem történt volna. Mik lehetnek az okok ilyenfajta optimizmusra?
Folyamatos ez a fajta optimizmus az idegenforgalmi szakma művelői kapcsán, hiszen hogyha nem ezt tennék, akkor valószínűleg a szolgáltatókat, döntéshozókat kemény helyzetbe szorítanák, hiszen azért rengeteg ember él az idegenforgalomból. Én még emlékszem azokra az időszakokra, amikor 2019 márciusában is azt mondtuk, hogy most még 2 hónapot kell kihúzni, és akkor jaj, de jó lesz, meg 2020-ban is, hogy most már elkezdődött az oltás, és akkor vége lesz, és 2020 nyarától már minden lehetséges. Aztán látjuk, hogy visszaszigorítottak folyamatosan, most igazából egyre másra különböző helyek, tényleg bezárkóztak ismét országok. Ha valaki Japánba szeretne menni, akkor ezt nem tudja úgy megtenni, hogy turistaként oda utazzon, és ha nem turistaként is, csak nagyon-nagyon nehezen. Tehát lényeg a lényeg, hogy most ezt mondják, aztán majd meglátjuk, hogy mit mondanak mondjuk az április időszakban. Egy bizonyos, hogy azok a helyek, ahol a GDP jelentős százalékát adja a turizmus, egész egyszerűen a teljes bezárkózást nem engedhetik meg maguknak, mert szinte nagyobb kár lenne abból, mint a koronavírus járvány okozta, akár bármilyen szörnyű ezt kimondani, hiszen ez egy súlyos egészségügyi probléma, és hát az emberi élet meg az egészség a legfontosabb.
Igen, tehát voltaképpen mondhatjuk azt, hogy semmi másra nem vár a turisztikai szakma, mint arra, hogy az egészségügyi viszonylatok azok optimálisak legyenek. Tehát a szállodák ugyanúgy ott vannak, a strandok ugyanúgy ott vannak, a bícsek ugyanúgy ott vannak, amennyiben lehet utazni, akkor ez megoldható. Gondolhatnánk azt, hogy egyik napról a másikra valóban igaz lehet az a tétel, hogy 2022 mondjuk a spanyolok éve is lehet.
Ami nagyon-nagyon nehézé teszi a helyzetet, az a bizonytalanság és a különböző szabályozásoknak a sokrétűsége. Tehát azt szerintem egy nagyon komoly gond, hogy az Európai Unión belül nem működik egységesen a szabályozási rendszer. Tehát lássuk be, hogy az, hogy jött egy ilyen COVID-igazolvány, az lényegében nem jelentett szinte semmit, mondjuk ki bátran, hogy rossz oldalról fogták meg a szabályozást. Tehát nem azt kellett volna csinálni, hogy hozunk egy igazolványt, így fog kinézni, ilyen adatok szerepelnek benne, mert a saját adott országod, a különböző nemzetállamok is nyugodtan mondhatták volna azt, hogy akkor így néz ki egy igazolvány, hanem azt kellett volna mondani, hogy akinek van Európai Uniós igazolványa, az mondjuk minden szolgáltatást igénybe vehet, vagy ilyen szolgáltatásokat vehet igénybe. Tehát a másik oldalt kellett volna szabályozni, hogy mire jó, ha van egy ilyen igazolványod, nem az, hogy hogy nézzen ki egy ilyen igazolványod. Mert most már van nagyon sokféle igazolványunk, van ilyen kis fehér kártyánk, hogy az orvos bácsi, amit lepecsételt, van egy magyar védettségi igazolványunk, majd lesz egy másik, ha lesz akkor februárban, akkor ma van egy Európai Uniós,
QR-kódos,
valahova megyünk, mindenhova regisztrálunk, hogyha el akarunk utazni, akkor is kapunk olyan kódokat már, hogy ha sorba rakom a Holdigér, de pont emiatt nem létezik olyan, hogy azt mondjuk, hogy Európai Uniós igazolvány, és az erre jó. Tehát azt kellett volna szabályozni, hogy egységesek legyenek ezek, és egységes legyen a védekezési mechanizmus is. De most hát nyilván ez nem az én dolgom, ez csak egy vélemény. Természetesen sokkal okosabbak csinálták ezt a jelen pillanatban. Nálam ebben a témában azt gondolom, de hozzáteszem, az biztos, hogy ez a fajta bizonytalanság, ez megnehezíti az idegenforgalmat, hiszen amikor nekem utána kell néznem, hogy ha elmegyek Németországba, de Ausztrián át, akkor mi történik, mit kell vigyek, milyen igazolás kell, tudok-e menni az én oltásommal egyáltalán, ha átmegyek, akkor mi van, plusz még félnem kell attól, hogy ha ott karanténba kerülök, akkor mi történik. Hát azért azt gondolom, hogy sokan megrettennek ezektől a dolgoktól, és akik pedig utazni vágynak igazán, és azt mondják, hogy nekik mindegy, azok elindulnak, de mondjuk én például a gyerekekkel, hát hiába azt gondolom, hogy napi szinten rendkívül jól tudom, hogy hogy változnak a szabályozások, mert majdnem minden infót mindig megkapok, de mégis kétszer meggondolom, hogy mondjuk a gyerekeket bepakoljam a hátsó ülésre, és kockáztassam azt, hogy mondjuk akkor két hetet valahol eltöltök, ahol nem szeretnék már maradni.
2 percünk maradt, ezt Tongára szeretném, ha szánnád, mert te jártál Tongán értelemszerűen, és hát a hírek most tele vannak azzal, hogy ott eléggé katasztrofális állapotok is lehetnek.
Hát azt hiszem, hogy ha a cunami erejét nézzük meg általában a szökőárakról, amikor látjuk, hogy mi minden történt, akkor biztos, hogy katasztrofális állapot. Én egyszer láttam szökőár utáni helyzetet, mert amikor a nagy 2000-es évek utáni szökőár volt, akkor elmentem Phuketre közvetlenül a szökőár után, mert tájföldön voltam.
Én Malajziában voltam ugyanabban
hát
az
akkor te is láttad, igen, hogy igen. Iszonyatos a pusztítás, tehát a tengerparton szinte mindent megsemmisített, ledarált, tehát gyakorlatilag iszonyú volt a helyzet, úgyhogy egy ilyen szökőár valóban elképesztő, hogy milyen pusztítást tud végezni. Azt gondolom, hogy annak a tanulságait azért olyan szinten levonták, hogy amikor most Indonéziában, Baliban voltam, vagy a Csendes-óceánon utána és dolgoztam, akkor azért láttam, hogy már menekülő helyeket kialakított, már táblákkal jelezték, hogy ha cunami van, akkor mit kell csinálni. A felvilágosítás, az előrejelzés például, az, hogy komolyan kell venni, és mit kell csinálni, az sokkal precízebb. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy most szerencsére remélem később sem, de azért halálos áldozatokról nem nagyon van hír, vélhetően az is közrejátszott, hogy azért az előrejelzés az viszonylag precízebb, és ezt láthattuk. Hát adja Isten, hogy ezért legyen kevés híres, ne azért, mert hogy azért mégiscsak egy nagyon távoli országról
van
nehez, szó.
Nem tudom, nem nagyon értek hozzá, de azt gondolom, hogy azért nehezebb mégis, ugyanis itt egy óceániai mélyén lévő vulkán kezdett el működni. Akkor, amikor a vulkanológusok megfigyelnek, akkor általában a szárazföldön lévő vulkánok. Bizonyára voltak előrejelzések, de hát függetlenül mégiscsak egy szörnyű állapot.
Azért ott Tonga környékén tele van ilyen vulkánokkal. Maga Tonga is annak köszönheti a létét, hogy ilyen vulkánok kialakítottak több mint 100 szigetet. Tehát lényegében egy 100 000 lakosú kis királyságról beszélünk, ahol egyre másra jönnek létre az újabb és újabb szigetek. Nagyon érdekes dolog, hogy egyszer valaki még nemzetközi vizeken egy önálló köztársaságot, a Minerva köztársaságot is kikiáltott azért, mert hogy lényegében nincs már üres földarab a világon, de 70-es években, amikor éppenséggel a szeizmikus mozgások egy kis földarabot felhoztak nemzetközi vizeken az óceán tetejére, akkor elfogadta és egy önálló köztársaságot csinált, mert hogy nemzetközi jogilag teljesen jól járt el. Azóta ez a terület már Tongához tartozott, a tongai király elfoglalta, ami arra bizonyíték, hogy mennyit ér a nemzetközi jog, ha van fegyveres erőd. Tehát azt kell mondanom, hogy ez nagyon érdekes dolog, de ott az egész terület így alakult ki. Tehát ott tudják, hogy vannak ilyenek, figyelik ezeket, hát meg olyan nagy volt ez a mostani, hogy azt gondolom, hogy ennek a jelzéseit biztos, hogy tudják már a szakemberek korábbról, hiszen egy óriás, egy hatalmas vulkán, tenger alatti vulkán kitöréséről beszélünk, és az azt követő szökőárról. Tehát ilyen szempontból azért tudhatták, hogy ez van, de az kétségtelen, hogy eleve egy kis mini állam apró szigeteiről van szó, tehát itt lényegében azért nem úgy építették meg a házakat, mint Japánban, ahol földrengés biztos, meg cunami biztos jó pár, hanem nagyon-nagyon komoly pusztítást végezhetett sajnos.
Köszönöm szépen, Kis Robert Richard volt a vendégem. 2022-ről beszélgettünk egy kicsit, hogy vajon talán mi lesz utazás szempontjából. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd arról lesz szó, hogy kik lépnek fel majd idén a Sziget Fesztiválon. Fél tíztől pedig Háda Imre lesz a vendégünk, akit a szakmában úgy ismernek, mint a hamburger pápát. 10 órától pedig ezúttal is könyvben utazunk tovább. Ola Andra először Hász Jánossal beszélget, mire felnövünk és felnőtteknek nem című könyveiről. Fél 11-től pedig a lakás, a háztartás lesz a fókuszban, mégpedig a Környezet Tudatos Otthon című rendkívül alapos és meglepő tanácsokat is adó német szerzők által összeállított kiadvány kapcsán. Folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.